Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy ebben az estében is a te igédre figyelhetünk, hogy tanítasz és nevelsz bennünket. Kérlek, hogy vezess és add a te drága szellemedet, hogy megértsük az igét, a kinyilatkoztatást, megértsük mindazt, amiben nevelsz és tanácsolsz, és hogy szívünkbe véssük a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened. Kérlek, áld meg így ezt az estét Jézus hatalmas nevében. Amen. A kívánságokról szeretnék szólni, és ahogy látjátok, az első dián az első rész, tehát három részből fog állni ez a tanítás. Több mint 200 igeverset néztem át, és tanulmányoztam át a Bibliából, Ó és Új Szövetségre vonatkozóan, ami a kívánsággal kapcsolatos, ezekkel a vágyakkal, és úgy csoportosítottam a tanítást, hogy ezen az első alkalommal általánosságban szeretnék beszélni a kívánságokról, illetve egy kis kitekintés arra nézve, hogy nyilván nem lehet a teljesség igényével, hogy néhány dolgot megemlítve, ami van ebben a világban, a mesétől kezdve az okkult irodalomig. A második alkalommal próbáltam úgy csoportosítani az igéket, és úgy összegezni a gondolataimat, ami a jó kívánságokkal kapcsolatos, és a harmadik tanításban pedig olyan igéket fogok előhozni, ahol pedig egyértelműen a Biblia beszél arról, hogy egy kívánság nem csak pozitív vagy jó, hanem negatív, és hát természetesen ez nem a saját elgondolásunk vagy az érzéseinktől függ, hanem a Biblia konkrét kijelentése. És talán kezdeném ott, hogy döbbenetes, de tehát a mese irodalom tele van három kívánsággal, legyen az aranyhal, legyen az olajlámpa, amit meg kell dörzsölni, és hogy tulajdonképpen lehet kívánni, és hát mennyire fontos ez, rögtön az volt a szívemben, hogy feltegyem azt a kérdést, és gondolkozzatok ezen, legyen ott a szívetekben, hogy mik azok, amiket kívánsz, milyen kívánságaid vannak, mi motiválja a kívánságaidat, és hogy tulajdonképpen mennyire jó ez, vagy mennyire rossz, mennyire önző, vagy mennyire önzetlen. Természetesen azt mondom, ahogy a bevezetőben már említettem, hogy lehetnek mesék, de sose lehet az az irányadó. A valóságban vannak jó és rossz kívánságok, és nem attól függ, hogy én vagy te minek tartod, hanem attól, hogy Isten igéje mit mond erre nézve. Hadd hozzam ide azt, amit a példabeszédek könyve mond, hogy az ember minden útját helyesnek tartja, és mégis a halálba visz, és hogy számtalan olyan dologról úgy gondoljuk, hogy az jó, de hogy a Biblia beszél erről, ezt a legvégére szeretném hagyni, de már most egy picit szeretnék utalni a végére, hogy amikor Isten igéje jön, akkor világossá válik a bűn és a kívánság dolgai, de ezt hagyom a végére, csak szeretném most megemlíteni, hogy helyére teszi Pál apostol a római levélben, hogy ez hogy működik, mert lehet nekem egy saját véleményem, vagy gondolatom, vagy olvashatok különböző híradásokat, tanításokat és útmutatásokat. Én úgy gondolom, hogy a Biblia az érvényes és mértékadó. Tehát a Biblia segít megítélni a kívánságainkat. Most néhány olyan diát szeretnék vetíteni, ami a kívánsággal kapcsolatos, és döbbenetes, hogy ma a világ mennyire mindent megpróbál kihasználni, fölhasználni azért, hogy a kívánságai teljesüljenek. Ilyen például a teliholdnak a kérdése, ez egyébként a tibeti buddhizmussal kapcsolatos, és hogy vannak olyan időszakok, ugye a telihold, újholdnak a változásai, amire azt mondják a tibeti buddhisták, hogy tulajdonképpen ilyenkor megsokszorozódik, tehát százszoros és 10 milliószor több esélye van egy kívánság beteljesülésének, hogyha az adott teli holdra esik. Nem véletlen ez, és eszembe is jutott, hogy voltak olyan gyógynövényes könyvek, amivel találkoztam az eddigi életem során, hogy nem mindegy, hogy mikor gyűjtik a gyógynövényeket, mert a hatása van a gyógynövényeknek a pozitív megnyilvánulására, minden egyéb. Döbbenetes, hogy, csak egy gondolat, tehát a tibeti buddhista hagyomány szerint minden telihold és újhold napja százszoros erővel bír. Ha szeretnénk valamit elérni, ha azonban a vágyaink megvalósítását az év 4-10 milliószoros napjára időzítjük, a kívánságaink 10 milliószor könnyebbek és gyorsabban válhatnak valóra. Lemaradtunk már február 20-a vagy 15-e volt egy ilyen 10 milliószoros nap, tehát van ilyen 4 nap, de én úgy gondolom, hogy hadd hozzak ide egy igei gondolatot, ezt most helyezte a szívemre az Úr, azt mondta, én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, és én hiszem azt, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, ahogy a Biblia mondja, megadja nékünk. Tehát nem kell nekünk 4 napot kiválasztani a 365 napból, hanem Isten mindenütt velünk van, és velünk, vele élhetjük az életünket. A másik nagyon érdekes dolog a gyermeklánc fű, vagy pongyula pitypang, ami szintén nagyon döbbenetes, okkult és varázsló háttérrel rendelkezik. Maga a növény az nyilván nem egy vészes dolog, de fizikailag azért, hogyha szembe kerülnek ezek a kis repülők, kis magvak, akkor azért a szemgyulladáshoz és vaksághoz vezet. De a hiedelem ezzel kapcsolatosan az, aki epekedik a szerelem után, az vesz egy pongyula pitypangot, jó nagy levegőt vesz, televeszi a tüdejét levegővel, és fúj, és hogyha egy fújásra az összes magot lefújja a pitypangról, akkor a kívánsága teljesül. Döbbenetes, de tulajdonképpen ez van, ez az okkult háttér a pongyola pitypang kapcsolatához. Nem gondolom, hogy ezt kellene gyakorolgatnunk, hisz a Biblia arról beszél, hogy Isten a házasság szerzője, nem jó az embernek egyedül, és szerzek hozzáillő segítő társat. Tehát ezt mondja az Isten igéje. Aztán a következő, hogy mennyire döbbenetesen mindent átsző a babona, akár a 11-11, vagy amikor ilyen érdekes számsorok vannak, és hát azt mondják, hogy nem akkor van jelentőség ennek a 11 óra, 11 perc, 11 másodpercnek, hogyha te beállítod az órádat, akár a számológépen, vagy a számítógépen, vagy a telefonon, vagy az órádon, hanem amikor rápillantasz, és akkor van ez a, hogy hívják, akkor kívánhatsz valamit. Hát szóval döbbenetes, de az emberi butaság az nagyon nagy. A következő az origami. Ártatlannak tűnik ez a papírhajtogatás, és számtalan könyvet lehet kapni, hogy hogyan és miképpen készítsd el a darvakat, de tulajdonképpen ez a japán hitvilághoz kapcsolódik. És azt mondják a japánok, hogy tulajdonképpen, ha origamikat hajtogatsz, akkor hogyha 1000 darvat hajtogatsz, akkor biztos lehetsz abban, hogy a kívánságod teljesül. Hát döbbenetes újból az a dolog, hogy a kívánságokat mennyi mindent megtesz az a világ, nem? Döbbenetes. Nekünk csak egy dolgot kell tenni, átadni a szívünket teljesen az Úrnak, és hiszem azt, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor megadja nékünk. Aztán visszaemlékszem, gyerekkoromban szerettük a csirkét, mai napig is szeretjük, de amikor az a bizonyos mellcsont, amikor megszáradt, akkor megfogtam a bátyámmal, és hát persze mindig úgy fogtuk, hogy a miénk legyen a hosszabb szára, mert akkor a kívánság lehetett kívánni és teljesül. Sajnos ez is egy babonaságon alapul, de lehetne ide hozni a szerencsekutakat, a hullócsillagokat és egyéb dolgokat. Tehát azt akarom mondani, hogy ma és régen is, tehát az ember szívéhez hozzá kapcsolódott mindig is a kívánság, függetlenül attól, hogy most ez jó vagy rossz kívánság, vagy beteljesült, vagy beteljesületlen, de ezek a jelzések mutatják azt nekünk, hogy mennyire vágyik az ember arra, hogyha valamit kíván, az beteljesüljön. A következő diára azt raktam ide, hogy hogyan lehet csoportosítani a kívánságokat. Példabeszédek könyvéből és a Zsoltárból hoztam néhány verset. Az egyik csoportosítás, ugye az előbb már meg is említettem, hogy beteljesült vagy beteljesületlen. És milyen jó dolog az, gondolj vissza a saját életedre, hogy amikor valamire vágyakoztál és kívántad, és az beteljesedett, akkor az olyan, hát az egy olyan jó dolog. De utána jött egy újabb. Szóval valahogy érdekes módon ilyen az ember szíve, hogy ha valamit kinézel, akkor addig, amíg nincs, addig azon készteted magad, és mindent elkövetsz azért, hogy az meglegyen. Amikor beteljesedik, az olyan lapossá tud válni, és akkor jön a következő. Szóval vigyázni kell a kívánságainkat. Na, olvasom az ige verseket, példabeszédek 13, 12 és 19. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. A másik ige ugyancsak a példabeszéde 13-ban van, a 19-es vers. A beteljesült kívánság jól esik az embernek. Az ostobának pedig utálatos eltérne a rossztól. Tehát, hogy valóban jó, hogyha valami teljesedik, amikor pedig nem, akkor az beteggé tud tenni. És bele betegszik az ember. Tehát ma az orvostudomány nagyon világosan beszél arról, hogy a betegségek egy jó nagy százaléka pszichoszomatikus, tehát lelki eredetű. Hogy jó és egy rossz kívánság, az a 145. Zsoltárból hozok, és hát majd a második és a harmadik tanítás világossá teszi, hogy a Biblia nagyon világossá teszi, hogy éles a határ. 145. Zsoltár, 19-es verse, teljesi az Isten félők kívánságát, meghallgatja kívánságukat és megsegíti őket. Tehát jó dolog ez. Megyek tovább, tehát mondom, alapelveket szeretnék most hozni, és biztos, hogy ahogy végig gondolod mindazt, amiről beszélek, vagy az igék elhangoznak, biztos a te szívedben is jó néhány ige rögtön előjön a kívánsággal kapcsolatosan, tehát hogyha majd végig megyünk mind a három tanításon, akkor lehet, hogy minden kérdésedre fogsz kapni választ. Következő gondolat, hogy a kívánságainkat úgy kellene, hogy tudatosuljon bennünk, hogy Isten előtt vagyunk, és minden kívánságunk az Úr előtt van. Akár a 139. Zsoltár mondja, a 4. versben Dávid így imádkozik, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogszál, kezedet rajtam tartod, igen, magas nekem ez a tudás, nem bírom felfogni, hova menjek a te lelked elől. Vagy éppen a 38. Zsoltár 10-es verse világossá teszi, Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Vagyis, ha mi hívő emberek vagyunk, és istenfélő emberek vagyunk, akkor nekünk el kell bánni minden olyan praktikával, és föl kell számolni az életünkből minden olyan dolgot, ami ehhez a világhoz kapcsolódik. Mondjuk el ezt a 38. Zsoltár 10. versét, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom.
Nincs rejtve előtted sóhajtásom.
Mondjuk el még egyszer, 38. Zsoltár 10. verse.
38. Zsoltár 10. verse.
Uram, előtted van minden kívánságom.
Uram, előtted van minden kívánságom.
Nincs rejtve előtted sóhajtásom.
Nincs rejtve előtted sóhajtásom.
Ez egy alapvető igazság és kijelentés mára, hogy ez legyen a szívünkbe bevésve, maradjon ott a hétköznapjainkat, ez irányítsa, és a kívánságainkat is, mert az Úr előtt van. Az, hogyha van jó néhány kívánság, ami még nem teljesedett be, ne betegedjünk bele, hanem hozzuk az Úr elé, és köszönjük meg, és főképpen azért könyörögjünk, hogy Uram, hogyha azok a kívánságok, amik bennem vannak, azokat tudjam megítélni, hogy mennyire hasznos, mennyire építő, mennyire a te országodat és dicsőségedet munkálja, vagy mennyire káros és istentelen dolog. Jó, tehát néhány olyan dolgot szeretnék továbbiakban mondani, ami segít bennünket, hogy az életünkben a kívánságainkat a helyes mederbe tereljük. Az egyik ilyen Salamon kívánságai. Salamon egy olyan király volt, aki beszél arról, hogy tulajdonképpen nem volt olyan dolog, amit ne kívánt volna meg. És arról is beszél, hogy tulajdonképpen minden beteljesült az életében, amit ő kívánt. Nyilván megvolt hozzá az anyagi háttér, a hatalom, a tekintély és minden egyéb. Nézzük meg ezeket az igeverseket, amit ide hoztam, és ide hoztam egy mondatot, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, mint Salamon. Tehát ne Istent okoljuk azért, hogyha egy-egy kívánság nem teljesül, az ördög ezt szeretné fölhasználni az életünkben, hogy szembeforduljunk az Istennel szemben, hát Salamonnak megadatott néhány dolog. Prédikátor könyvében a második rész 10-11-es vers. De figyeljük meg, és gondolj abba bele, amit az előbb már említettem, hogy van egy kívánság a szívedben, valamit szeretnél, valami után vágyakozol, piszkosul fel tud ez pörgetni, sok-sok minden csatarendbe tudsz állítani azért, hogy az meglegyen, és amikor megvan, akkor olyan laposnak tűnik, és mégsem volt olyan Na, szóval ezt egyébként eljátszuk az életünk során szinte mindig. Nézzük meg, mit mond erre Salamon, aki tulajdonképpen mindent kívánhatott, és minden megvalósult nála. Mit mond ő erre? Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Mi ezt nem tehetjük meg. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. Amikor pedig szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság, és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Döbbenetes ez a kijelentés, és én úgy gondolom, hogy azért fontos ez a kijelentés, mert miközben mi nem vagyunk abban a helyzetben, mint Salamon, ne higgyük el azt, hogy ha az bekövetkezik, amit nem értem el, akkor jobb lesz az életem. Akkor jobban fogom érezni magam. Akkor minden megoldódik. Mert nem. Azt mondja Salamon, amit megkívánt a szemem, az megvolt. És amikor mindezt végignéztem, hiába való. Szóval Isten adjon nekünk bölcsességet és belátást, hogy amikor egy-egy kívánsággal küszködünk, azt az Úr kezébe tegyük egyszer, másszor pedig ne annak rendeljünk alá mindent az életünkben. Következő dolog, amit szeretnék a kívánsággal kapcsolatosan a szívetekre helyezni, ez Jakab leveléhez kötődik, és nagyon fontos ez az igazság, hogy ne gondoljuk azt, hogy nincs, ez csak egy kívánság volt. Érdekes módon a mesében, vagy a különböző okkult háttérben, mindegy, hogy mit kívánsz, az aranyhal nem mondja a halásznak, hogy csak jó dolgokat kívánhatsz. A kútba bedobott pénz és hasonló dolgok, vagy éppen a csont, vagy bármi egyéb. Ja, azt hozzáteszik, de azért nem mondd el senkinek, csak az aranyhalnak, ezt én mondom hozzá, mert egyébként nem teljesedik be. Tehát, hogy döbbenetes az, ami van ebben a világban, és hogy mennyire balga ez az egész. Tehát a kívánság nem egy ártatlan dolog, csak kívántam, hanem ha engedünk, akkor egy óriási kísértés. És a Jakab levele beszél arról, hogy mit is csinál a kívánság, mit indít el. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogattatva esik kísértésbe. Hát én csak vágyakoztam. De a Biblia azt mondja, hogy csábít, csalogat, csapdába csal, és egyszerűen olyan húzást fejt ki, olyan vonzást, ami egy idő után már az ember képtelen ellenállni. Persze közben van még a bűn, és aztán a halál, mert így folytatódik a 15. vers, azután a kívánság megfogamva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz, vagyis vetél, ahogy az eredeti szöveg mondja. Hozom Csia és Vida alapján, ellenkezőleg mindenkit saját vágya kísért, mely őt húzza, csalogatja, írja Csia ebben a fordításban. Vida így fordította, de mindenkit a saját kívánsága vonz. Tehát döbbenetesek ezek a dolgok. Tehát nagyon sok kívánság nem ártatlan, lehet, hogy annak tűnik, de ne feledd a Jakab 1.14.15-öt, hogy a saját, hogy a másik mit kíván, akkor én miért ne kívánhatnék. Nem a másik lesz megítélve, az életeddel kapcsolatosan, mindenki magáért fog számot adni. És a Biblia azt mondja, hogy a saját kívánságom visz engem a kísértésbe. És egy olyan csapda ez, egy olyan vonzalom, amiben nagyon nehéz megállni. Néhány alapelv a Biblia tanításából, arra nézve, amit erre az első szolgálatra, tanításra választottam, ami segít bennünket, hogy hogyan bánjunk el a helytelen, istentelen kívánságainkkal. Az első, amit a római levél jelent ki nekünk, hogy ne engedj. Ki irányít? Ki veszi át az irányítást? A kívánságot, hogyha hagyod, akkor egy idő után átvesz. És ő fog irányítani, ő fog diktálni, ő fog vezetni. És mint egy szolga, úgy fogod élni az életedet. Nézzük meg az igeverset. Róma 6.12. 12-13. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben úgy, hogy engedelmeskedtek kívánságainak. Ha engedsz a kívánságnak, leural. Ó, hát én kívántam. Nincs abban semmi rossz, amit kívántam. Csak egy-egy kívánság van már. Ugye azt szokták mondani, hogy milyen dolog az, hogyha a nyúl viszi a puskát. Hát, a kívánság egy ilyen dolog, hogy ő fogja vinni a puskát, ő fog irányítani. Ezért nagyon határozott és nagyon világos Isten igéje a római levél 6. részében, hogy nem hagyhatod, hogy leuralja a szívedet, a gondolataidat, a hétköznapjaidat, a perceidet, az életedet. Mert ő fog irányítani. És a 13-as vers úgy folytatódik, hogy egyszerűen ennek vetem alá a tagjaimat és mindenemet. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Mondjuk el ezt a gondolatot? Nem engedem meg, hogy a kívánság uralkodjék rajtam. Nem adom a tagjaimat. A bűn szolgálatára. Róma 6.12.13. A következő a kívánsággal kapcsolatosan a test gondozása. Ez az ige már előjött, amikor beszélgettünk a paráznaság dolgaival kapcsolatosan, hisz beszél erről az Isten igéje, és a Róma 13-14 beszél arról, hogy amikor kívánságok vannak bennünk, mert vannak bennünk, és az egész életünk tulajdonképpen erről szól, csak egy gyertyát, csak egy új kocsit, csak egy alufelnit, csak egy, sorolhatnám, egy új iPhone, vagy bármi legyen az, egy új nyaklánc, egy új, na, szóval mind, kinek mi? Egy új gitár, egy új zongora, vagy éppen az, ami, tehát teljesen mindegy, hogy mi az, ami ott van az első helyen. Egyébként ez mindig változik, ugye? Mert hogyha az Úr kegyelméből beteljesülnek a kívánságok, akkor újból valami az első helyre kerül, tiding, és akkor van miért hajtani. Róma 13 a következőt mondja 14-es versben. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Hát mit ébresztesz föl? Itt egy alvó sárkányt raktam ide a háttérbe. A kívánság lehet ilyen, hogy az előbbi ige szakasz alapján, a Róma 6 alapján világossá válik, hogy mennyire le tud uralni. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem engedek, és a tagjaimat oda szánom Istennek, hanem a testemet úgy gondozom, hogy a kívánságoknak nemet tudjak mondani. Ezt is mondjuk el Róma 13-14. Magamra öltöttem Krisztust. A testet pedig úgy gondozom, hogy bűnös kívánságok ne ébredjenek benne. A harmadik kijelentés az Isten igéjének, amiről beszél a Biblia kívánságokkal kapcsolatosan, hogy igenis hatalmunk van, és a döntés a mi kezünkben van. Ja, hogy egy idő után már átadtad az irányítást, és visszatérek újból az előző gondolatokra, hogy mit ébresztettél föl, vagy minek engedtél, akkor már átveszi az irányítást, és igen, a nyúl fogja vinni a puskát. De hogy te és én, és valamennyien Isten arra adott hatalmat, hogy uralkodjunk, erre adott hatalmat, amikor megteremtette, hogy uralkodj a tenger halain, a mező vadjain és mindenen, és hajtsd a te uralmad alá a földet, miről beszél ma a világ. Tehát igenis kell, hogy hatalmat vegyünk a saját kívánságaink felett. Erre a Korintusi első levél 7. részének a 37. versét hozom. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett. Igaz itt a jegyesség megőrzéséről, vagy a házasság, vagy a jegyességben való élésről van szó, de ezt szeretném idehozni, hogy hatalma van saját kívánsága felett. Van egy idő, amíg van hatalmunk. De amikor engedek, és állandóan e körül jár a szívem, az elmém és a gondolataim, azt fogom érezni, és azt fogom tapasztalni, hogy a tagjaimat már kiszolgáltattam a kívánságoknak, és már nincs hatalmam fölötte. De van egy határ. És hogyha átlépek ezen a határon, akkor süllyedek. Hatalma van saját kívánsága felett. Lehet. Hát, hogy igen, nem, talán esetleg az egy kérdés, de nagyon fontos. Következő alapelv és kijelentés az kívánságokkal kapcsolatosan, hogy vannak kívánságok, és azt mondja Isten igéje, hogy ne teljesítsd. Vannak kívánságok, amikre nemet kell mondani. Még hogyha pozitív, még hogyha jó, még hogyha tetszetős, és úgy gondolom, hogy erre szükségem van. Akkor is nemet kell mondani. Figyeljétek meg, hogy mit mond a Galata levél, azt mondja, hogy sok-sok kívánság a testből ered, az érzékekből, és ez ellene van Isten szellemének, a Szent Szellem munkájának a saját életünkben. Galata 5-ből olvasom, 16-tól 18-ig. Intelek titeket, a szellem szerint éljetek, a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a szellem ellen tör. Lehet számtalan jó kívánság, de meg kell azt vizsgálni, hogy milyen, miből fakad, mi a következménye, és hogy mennyire kedves az Isten előtt, vagy éppen mennyire hasznos ez a lelkemnek és a szellememnek. A szellemé pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy na azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha, micsoda harc és küzdelem néha ez. Ha pedig a Szent Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. És az Efézus 2:3-at is idehoztam, mert az az igazság, hogy ebben él az ember, tehát ez nem kérdés Isten előtt, hogy a kívánságok sokasága eltölti az embert. Azt mondja Pál, egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Tehát nincs kivétel, hogy most mennyi teljesült be a kívánságból, és mennyi nem, mennyi betegített meg, és mennyi nem, nem vagyunk Salamon helyzetében. De jusson eszedbe Salamon kívánsága, és a Salamon üzenete a Prédikátor könyvéből, de amit én megkívántam, megtettem. De amikor ezt még végignéztem, azt mondja Salamon, semmit nem ér. Hiába való. Tehát vannak kívánságok, bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is vágyakozunk, az ige arra tanít bennünket, hogy nemet kell mondani. Mondj nemet, ne teljesítsd. Következő segítség nekünk az ige alapján, hogy vannak kívánságok, amiket egyszerűen úgy tudok nemet mondani nekik, hogy megfeszítem. Itt három ige verset is hoztam, Galata 5:24, Efézus 4:22 és a Kolossé 3:5. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Tehát amikor átadom az életemet, akkor nem csak a halálba adtam az életemet, hanem vannak dolgok, amit a kívánságok területén is. Ja, azt fogja mondani a világ, hogy ja, te hívő vagy, és neked nem lehet semmit. De csak értsük meg, hogy vannak dolgok, amik egyébként a halálba visznek, és nem érdemes azok szerint járni és élni. Efézus 4.22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Világossá válik, hogy a rossz kívánságok tönkre tesznek, rohasszanak. Kolossi 3.5. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Szóval a megfeszítés az az öldökléssel egyen, hogy most keresztre teszed, vagy éppen elbánsz vele, egyértelmű, hogy le kell győznöd. Nyilván a folyamatok a napi csendességünkben, vagy éppen a megvallásainkban gyakran szoktam mondani, ti is ismeritek ezeket a dolgokat, hogy vannak, amiket meg kell tagadni. Addig nem tudom megöldökölni, keresztre feszíteni a testi kívánságaimat, amíg el nem szakítom magam tőle. Titusnak írt levélben mondja ezt Pál, a második fejezetben: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember üdvösségére, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és Isten félelemmel éljünk ebben a világban. Tehát ezek lépések, és segítenek bennünket abban, hogy kívánságok egy részével, amivel jön az ellenség és próbálkozik. Hadd vigye egy picit előre a dolgot, átugorva a következő tanításokra. Gondoljatok csak arra, hogy a kígyó, a sátán mennyire használta Évánál a kívánságnak a dolgait. Kívánatos volt az a gyümölcs. De hogy fogtok meghalni, és a többi, és a többi. Tehát a kívánsággal, igenis vannak kívánságok, amikkel nekünk el kell bánni, amikre nekünk nemet kell mondani. Következő segítség. Kerékvágásokról szeretnék egy nagyon röviden megemlítést tenni, vagyis a szokásokról. Vannak bejáratott kívánságaink, mindegy, hogy mi kerül az első helyre, de ezekkel el kell bánni. És ebben segít nekünk Isten. Figyeljétek meg 1 Péter 4.3-at. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, teljesen mindegy, mi van még ideírva. Tehát amikor szokássá válik a kívánság, úgy bejáratott kerékvágás, tehát egyszerűen már ki se tudok abból a mederből menni. Tehát vannak dolgok, amikkel olyan módon tudok elbánni, hogy azt mondom, hogy jó, ez volt a szokásom, ez már az életem része, már nem is tudom mióta, de ennek nemet kell mondani. Mert ez egy régi kerékvágás, és lehet, hogy könnyű abban menni, már megszokott, már minden arra épül, és minden annak van alárendelve. De ezekre azt mondja a Biblia, hogy elég volt ezekből a kerékvágásokból, elég volt a szokásokból. Mert számtalan ember van, akinek már a kívánságai már ebben áll, hogy a szokások rabja, és a kívánságok ezért egyszerűen ott vannak, és nem tud úrrá lenni fölöttük. Még egy, mielőtt befejezném. A tagjainkat is alá kell rendelni teljes mértékben Istennek. Ilyen a szemeink, a tagjaink, a testünk. Erre János levele ad kijelentést. És vigyázni kell az érzékszerveinkre. Azt mondja a Biblia, 1 János 2.15-16, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Tehát amikor majd végigmegyünk a teljes tanítás sorozaton, akkor fogjunk látni olyan embereket, és hozok olyan példákat a Bibliából, ahol az ige azt mondja, hogy királyok, vezetők, emberek, papok Isten szerinti szokásokat, Isten szerinti kívánságokat, kívánságok vezették az életüket, meg olyan példákat is, amikor nem. És hogy ennek mindig volt következménye, és mindig van következménye. Ezek az alapelvek, amiket ma a szívünkre helyez Isten, azért teszi, hogy ne uraljon le egy szokás, ne legyen, vagyis egy kívánság, ne legyen szokás egy kívánság, mondjunk nemet neki, amit kell, azt tagadjunk meg, amit kell, azt feszítsük meg, tehát egyébként így tud Isten bennünket megtartani. És befejezésül, amit említettem nektek, hogy a Biblia egyértelműen beszél a római levél alapján az okokozatról, mégpedig arról, hogy amikor Istentől kaptuk a törvényt, akkor miért jött a kívánság, és miért jött a bűn. Sokféle elgondolás van, de a Biblia segít bennünket abban, hogy megértsük a kötődést, a kapcsolatot, és hogy ne egy helytelen konklúziót vonjunk le. Az elején említettem a példabeszédek könyvét, hogy milyen az ember gondolkodása és útja. Itt van ez a két igevers, példabeszédek 16.2 és 14.12. 16.2 ezt mondja, minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. És a 14.12 van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. A három kép, ugye fönt a tóra, tekercs, vagyis törvény, középen a dzsin, az olajlámpásból, vagyis a kívánságnak egy bizonyos szimbolizálása, és a harmadik kép a jobb alsó sarokban az a bűnnek a szimbolizálása. És Pál a római levél 7. részében, a 7. 8. versben mond valamit. Azt mondja, hogy a törvény bűn, szó sincs róla. Nincs egyenlőség jel. Mit mondjunk tehát, mondja Róma 7.7, a törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. A kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánt. Tehát három dolog, hogy a törvény nem egyenlő a bűnnel, a törvény rávilágít a bűn dolgaira. És a harmadik igazság, hogy a törvény azt mondja, hogy ne kívánt. Ez így működik. Minden más variáció helytelen és hamis. Sokan azt mondják, hogy nincs szükségünk a törvényre, miért ne kívánhatnám, hisz nem szeretné senki, hogy beteg legyél. Hát a beteljesületlen kívánság az beteggé tesz, és a többi, és a többi. Ezek nagyon fontos alapelvek. Tehát a törvény segít bennünket abban, hogy rávilágítson a bűnre. És a törvény mondja ki azt, hogy ne kívánd. És amikor én ezt annak ellenére kívánom és megteszem, akkor bűnné válik az életemben. Vegyük komolyan ezeket a dolgokat, lássuk meg azt, hogy a testünk és a szemünk kívánsága komolyan kell venni, lássuk meg azt, hogy Isten igéje beszél arról, hogy tagadjuk meg azokat, ami istentelen kívánság, lássuk meg azt, hogy keresztre kell feszíteni azokat a dolgokat, amik a szellem ellen vannak. Van egy idő, amíg azt tudom mondani, hogy nem teljesítem, mert tudok uralkodni. De amikor átadom az irányítást, akkor a nyúl fogja vinni a puskát, elnézést a hasonlatért, de igenis úrrá lesz, és le akar győzni. Itt szeretném most befejezni és imádkozni, és kérni azt Istentől, hogy segítsen bennünket, hogy meg tudjuk ítélni a kívánságainkat, hogy mennyire helyes és mennyire nem. Segítsen bennünket Isten, hogy amikor egy-egy kívánság beteljesül, akkor tudjuk ezt komolyan venni, hogy az Úrtól van. És amikor egy-egy kívánság ott van a szívünkben és az életünkben, és alárendelünk mindent annak, akkor hallgassunk az Úr szavára, a Szent Szellemre, mert Isten nem akarja, hogy minden alára legyen rendelve a kívánságnak, hanem mi magunkat rendeljük az Úr alá. Imádkozunk. Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy az igék figyelmeztetnek és tanítanak bennünket, és köszönöm azt is, hogy vannak jó és rossz kívánságok, és azt, hogy az ige nagyon világos és határozott kijelentést ad, hogy te vagy velünk minden nap a világ végezetéig, és nekünk nem kell különböző okkult és hazug dologhoz nyúlni, hogy egy-egy kívánság beteljesüljön az életünkben. Köszönöm, hogy figyelmeztetsz az igéken keresztül, és azt akarod, hogy ezek az igék, amelyeket ma hallottunk, ezek ott legyenek az életünkbe, bekerüljenek a hétköznapjainkba, a küzdelmekbe, hogy ne a kívánság megszokásába éljük az életünket, ne a régi kerékvágásokban, hanem ki tudjunk azokból jönni, hogy le tudjuk győzni azokat a kívánságokat, amelyek a testnek és a szemnek a kívánságai, és az élettel való kérkedés, hogy tudjunk nemet mondani addig, amíg még mi irányítunk, hogy te irányítsd és urald az életünket és vezess bennünket. És Uram, amikor majd a legközelebbi alkalommal megengedett, hogy újból együtt legyünk, akkor segíts, hogy lássuk azokat a jó példákat, amiről a Biblia beszél, hogy nem azért adtad ezeket a szabályokat és kijelentéseket, hogy nem kívánhatunk, hanem azért, hogy vigyázzunk, mert veszélyes lejtőkre kerül az ember, amikor gonosz dolgok vannak, amikor a világ kívánsága, a testkívánsága, a szemkívánság és az élettel való kérkedés van. Hadd tudjunk megállni, Uram, és győztesek lenni. Hadd tudjuk úgy gondozni a testünket, hogy ne ébredjenek a bűnös kívánságok. Segíts, Uram, hogy megfeszítsük és a halálba adjuk az óemberi kívánságokat és sok-sok kívánságot az életünkben. És meglássuk azt, hogy te egy gazdag Isten vagy, és megajándékoztál bennünket mindazzal, ami az életre és az Isten félelemre való, és az Atyától, Jézus Krisztuson keresztül mindent nekünk adtál. Dicsérünk ezért. Add, hogy a hétköznapjainkban úgy tudjunk harcolni, élni és megállni, hogy ezek az igék segítsenek bennünket. És Szentlélek Isten, győzd meg bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Jézus nevében imádkoztam. Amen.